konferencia, programnak a második szakasza következik. És itt azért már egy mozgalmasabb, sportosabb előadáshoz fognak szolgálni. Először Vámos Eszter kollégánkat szeretném kérni, tartsa meg előadását, a Bakonya Magyar Zsungel megfordítása természetjárók a Horthy korszakban címre.
Köszönöm szépen! Ha tudtam volna, hogy ez visszaolvasva ennyire hosszú cím, akkor csak így a Bakony 2 címet adtam volna, ugyanis tavaly már a bakonyi nyaralásról, strandolásokról volt egy kis előadás. Most egy kicsit egy klasszikusabb vízre eveznék kifejezetten a természetjáró mozgalomnak a bakonyi alakulásáról szeretnék beszélni, és lényegében arról szól az előadás, hogy hogy került föl a Bakonya térképre. Mármint képletesen. Szóval. A természetjárás iránti érdeklődés már a 19. században megjelent, de ez a szigorúan vett szervezet formája csak a század második felében alakul ki. Az egyik legfontosabb mérföldköve ennek a szervezettségnek az 1873-ban megalakuló Magyar Kárpát Egyesület volt. Ez ekkoriban még inkább a Tátra feltárására és turisztikai infrastruktúrájának a kiépítését tűzte ki célul. A korszakban, tehát már a 19. század végén fokozatosan jelentek meg a modern turizmusnak az olyan alapvető elemei, mint a kijelölt turista útvonalak, a menedékházak, a turista térképek és az úti kalauzok, tehát lényegében, amelyek most is meghatározzák a természetjáróknak a tájékozódását. A századfordulóra a természetjárás egyre szélesebb társadalmi rétegek számára vált elérhetővé, tehát egészen a munkásoktól, föl az arisztokrata tagok közül sokan űzték ezt a nagyon egyszerű és kedvelt tevékenységet. Ebben jelentős szerepet játszott a Magyar Turista Egyesület 1891-es önállósodása, ez a Magyar Kárpát Egyesületből vált ki, mert ezután már egyre gyorsabb ütemben fejlődött az ország turista út hálózata és turistaház rendszere. A természetjárás ekkor még nem pusztán gyakorlati vagy tudományos célt szolgált, hanem ekkor már egy önálló szabadidős tevékenység is lett. Viszont, mint hát oly sok mindent, mert az első világháború ennek a fejlődését is egy kicsit megszakította. A két háború között kap újabb lendület a természetjáró mozgalom. 1913-ban hozták még létre a Magyar Turista Szövetséget, de a dátumból nyilván látjuk, hogy az első világháború nem igen tett jót annak a szervezetnek a működésébe, szóval a lényegi munkát lényegében a háború után tudták megkezdeni, amikor is a különböző turista egyesületek koordinálását vállalta magára ez a szervezet, egységesítette az útjelzéseket, támogatta a túravezetőképzést, és elősegítette az országos turista út hálózat kiépítését. A korszak fejlődését itt a háború után ugyanakkor jelentősen befolyásolták a trianoni határváltozások, amelyek következtében a korábban kedvelt magas hegységi területek nagy része az ország határaira kívülre kerültek. Emiatt a természetjárók és a turisztikai szervezetek új célterületeket kezdtek el keresni Magyarországon belül, és akkor itt lyukadunk ki a mai témánál. Ugyanis hát ebben a folyamatban kell azt értelmezni, hogy hogyan vált a Bakony a természetjáróknak egy újabb célponttá, amit meg kell hódítani. Ezt ekkoriban, tehát mint a Bakonyt, még egy ilyen megközelíthető vadtájként tartották számon, és hát a két háború között indul el a Bakonynak a karrierje. Na de mielőtt ebbe még nagyon mélyen belevágnánk, fogalmi dolgokat is szükséges itt tisztázni, hogy mit értek én természetjáró alatt, illetve hát a korszakban mit értettek természetjárás alatt. A természetjárás és a kirándulás nem ugyanazt jelenti, most se, és ezt a különbséget már a Horthy korszakban is kihangsúlyozták. A korabeli meghatározások szerint a turistaság hivatalos megállapítás szerint sport, és a természetjáró egy olyan ember, aki rendszeresen hosszabb gyalogtúrákat tesz, gyakran hegyvidéki környezetben. A természetjárók aktív kapcsolatot alakítottak ki a tájjal, nem egyszerűen felkeresték a természetet, hanem igyekeztek felfedezni és megkódítani azt. Barlangokat kutattak, kőzeteket és növényeket gyűjtöttek, fényképeztek, térképeztek és új útvonalakat jártak be. A turista segíd részben tudományos érdeklődése is összekapcsolódott, különösen a földrajz, a geológia és a természetvédelem területén. Na hát, ezzel szemben a kirándulókat a természetjárók gyakran kevésbé értékes természetfogyasztóként tekintették. A kirándulás alkalmi tevékenységnek számított, amely inkább a pihenést és a társasági együttlétet szolgálta, a lenti kép is ezt illusztrálja. A kirándulók rendszerint kisebb távolságot tettek meg, kevésben mozogtak nehéz terepen, és nem sporttevékenységként tekintettek a természetben töltött időre. A turista irodalom sokszor kifejezetten negatív képet festett róluk, hangoskodónak, szemetelőnek és a természet értékei iránt közömbösnek ábrázolták őket. A valódi turista ezzel szemben fegyelmezett, elszánt és természetvédő szemléletű emberként jelent meg, aki nem pusztán szórakozásból, hanem lelki szükségletből járta a tájat. A természetjárás fejlődése ellenére a magyar állam viszonylag kevés figyelmet fordított a turistaság mindennapi problémáira. A turista szervezetek már a két világháború között is sürgették egy korszerű turista törvény megalkotását, mivel a természetjárás sokáig egy alapvetően mezőgazdasági szemléletű 1894-es jogszabály szabályozta. Ez a törvény elsősorban a birtokvédelem és az erdőgazdálkodás szempontjait vette figyelembe, nem pedig a modern turizmus igényeit. 1935-ben elfogadtak egy erdőtörvényt, amit ekkoriban turista törvényként is emlegettek. Ez bizonyos előrelépés jelentett, ám több alapvető problémát nem sikerült rendezni. Például a legnagyobb gondot az úgynevezett tilos területek jelentették, erről majd lesz az előadás során később szó a vakony szempontjából. Az ország számos erdősége, hegységi területe és birtoka ekkorukban ugyanis magántulajdonban volt, így a turisták csak külön engedéllyel haladhattak át rajtuk. Ezeket a területeket sok esetben nem kerítették el, csupán figyelmeztető táblák jelezték a határt, ami könnyen vezethetett akaratlan birtoksértéshez, és hát emiatt a turisták is gyakran kerültek konfliktusokba, hol a birtokosokkal, hol a hatóságokkal. A turista ügyek a Horthy korszakban hivatalosan a Vallás és Közoktatás ügyi minisztérium alá tartoztak, viszont az állami támogatásokat az Országos Testnevelési Tanácson keresztül kapták meg, mint egyesületek. Azt lehet mondani a korszakról, hogy az állam túl sok érdemi tevékenységet nem tett a turista infrastruktúrának a fejlesztésére, mindez a turista egyesületekre hárult országszerte. A bakonyt sokáig nagyon vad, elmaradott, barbár tájként tartották számon. A közvélekedésben még a két háború között is sokáig a civilizálatlanság, a betyárromantika és az elvadultság szimbólumaként jelent meg, nem függetlenül a korszak szépirodalmi ábrázolásaitól sem. Egyes leírások egyenesen magyar dzsungelként ábrázolták, sűrű, sötét erdőkkel, szakadékokkal és barlangokkal teli félelmetes, ugyanakkor titokzatos vidékként. Mindezek ellenére a bakonyt különleges szépséggel is felruházták, gazdag növényzete, történelmi emlékei, romjai, falvai és egy ilyen sajátos hangulat jellemezte ezt a térséget, ami miatt nagyon vonzónak számított. Tehát ez a kettőség, hogy egyszerre vad és bájos, félelmetes és vonzó, ez a kettőség volt az, ami igazán nagy marketing értéke lett itt a bakonynak. Kulcs szerepe volt a bakonynak a népszerűsítésében Dornyány Béla múzeológusnak. Ő, mint nagy turista, nagy kulcs szerepet játszott abban, hogy a bakony turisztikai népszerűsítése megtörténjen. Már 1919-ben hangsúlyozta, hogy a hegység méltatlanul elhanyagolt és turisztikailag alig ismert. Thiering Gusztáv felkérésére vállalkozott, hogy megírja a bakonyúti kalózát, és hát ezt annyira nagy elkötelezettséggel végezte, hogy amikor 1918 és 21 között Magyaróvárra került el Veszprémből, akkor is folytatta ezt a munkát, majd ezt követően, amikor Budapestre költözött, még szintén nyaranta visszajárt a Bakonyba, hogy föltérképezze a tájat, mégpedig a bázis a Farkasgyepű volt, és összesen 545 túrát rögzített, és hát ezeket a Bakony című munkájába, ami 1927-ben jelent meg, összegezte. A szerkezete a könyvnek lényegében a praktikus turista információk mellett az, hogy a Bakony 4 égtájának milyen kiváló túra útvonal lehetőségei vannak. A Bakony szervezett turisztikai feltárása viszonylag későn kezdődött meg más magyar hegységekhez képest. Míg a Dunántúl más hegyvidékeinek gondozására már a századfordulón létrejöttek természetjáró szervezetek, addig a Bakony csak a két világháború közötti időszakban került igazán a magyar turistaság látóterébe. A 20-as évektől kezdve sorra alakultak meg azok az egyesületek és helyi osztályok, amelyek a Bakony turisztikai fejlesztését tűzték ki célul. Folyamatban elsősorban a Magyarországi Kárpát Egyesület, a Magyar Turista Egyesület és kisebb részben a Dunántúli Turista Egyesület vett részt. Érdekes módon az első bakonyi turista szervezetek nem Veszprém vármegyében jöttek létre, noha már akkor is a hegység legnagyobb része ehhez a területhez tartozott, hanem a szomszédos megyékben, ezúton is köszöntöm a szomszédos megyékből érkező kollégákat. Röviddel az első világháború után létrejött egy rövid életű győri bakonyi osztály, majd 1922-ben Székesfehérváron alakult meg a Magyar Turista Egyesület egyik csoportja, amelyik a bakony gondozását tűzte ki zászlajára. Az első jelentősebb veszprémi kötődési turista szervezet 1924-ben jött létre Ajka Csingervölgyben, mégpedig a Magyar Turista Egyesület égisze alatt. Itt a kezdeményezés mögött egy bányamérnök, Bus László állt, aki már, mint korábbián felvidéken aktív turista, kezdte megszervezni az ajkai turista szervezetet. Sajnos a kezdeti lelkesedés néhány éven belül aláfagyott, és hát az osztály működése szép lassan évről évre visszaesett. Végül már 1932-ben az osztály megszűnt azzal, hogy beolvadta a veszprémi Bakony osztályba. A Bakony turisztikai feltárásának egyik legfontosabb szervezete az éppen 100 éve alakult Magyar Turista Egyesület Bakonyi osztálya lett, akinek az első elnöke Lackó Dezső múzeumigazgató volt, és hát ez a szervezet jelentős szerepet játszott a térség kulturális és természeti értékeinek a népszerűsítésében. Az egyesület megalakulását követően elsősorban a szervezeti háttér kiépítésére és a turistahálózat kialakítására koncentrált. Nagyrészt nem csak a Bakonyra koncentrált az ő tevékenységük, hanem a Balaton felvidék nagy részét is ellátták turistaútvonalakkal, gondoskodtak a turistautak fenntartásáról és karbantartásáról, valamint forrásokat foglaltak, kilátótornyokat építettek a Somló, a Kőris és a Kaphegyen, valamint 1935-ben Bakony Bélben megnyitották az első bakonyi menedékházat is hivatalosan. A Bakonyi osztályon belül alakult meg, tehát hogy a Magyar Turista Egyesület Bakonyi osztályon belül volt még egy zirci osztály is. Ez 1934-ben jött létre, mégpedig abból a megfontolásban, hogy néhány évvel korábban, 31-ben már alakult Zircen a Nagy Turista Egyesülettől függetlenül egy Bakony Egyesület, viszont kiderült, hogy hát ez nem a természetjárás tűzte kizárólag a zászlajára, hanem a nyaraltatás, üdültetés tevékenységét is, és hát szükség volt arra, hogy a Bakony szívében, hogy legyen egy olyan természetjáró egyesület, aki kifejezetten szigorúan csak ezzel foglalkozik. A csoport viszont hát nem volt túl hosszú életű, illetve hát nagy személyi átfedés volt amúgy a Zirci Bakony Egyesülettel is, már 37-ben meg is szűnt, tehát hivatalosan megint csak a Bakony Egyesület vette át ennek a területnek a gondozását. A Bakony másik fele is rendkívül aktív volt ilyen téren. A Magyarországi Kárpát Egyesület alatt megalakult Pápán is egy Bakony osztály. Az egyesületnek a célja szintén az volt, mint valamennyien természetjáró egyesületnek, tehát az infrastruktúrának a fejlesztése, mégpedig a Bakonynak az északi területén. A pápai osztály a 30-as évek elején, amikor megalakult, akkor az egyik nagy feladatának azt tekintette, hogy amíg addig Csesznek és Porva környéke volt jobban ellátva, az attól északabbra eső területeket egy kicsit gondozása alá vegye. Na most azt gondolnánk, hogy itt a természet szeretete és védelme sok mindenkit összehoz, és barátságba működtek együtt ezek a szervezetek, hát nem teljesen volt ez így. Az egyik konfliktusról röviden így számolnak be a korabeli lapok, ugyanis itt a 30-as évek derekán Veszprémben alakul még egy természetjáró egyesület, ez viszont nem a Magyar Turista Egyesület, hanem a Magyar Kárpát Egyesület alatt, ez a Dél-Bakonyi osztály lesz, viszont nagyon tiltakozik az MTI Bakonyi osztályának a csoportja, hiszen ezt a nevet rendkívül félrevezetőnek tartják, hiszen ők azok, akik már lassan egy évtizede a Dél-Bakonyi és Közép-Bakonyi területeket gondozzák, miközben a Magyar Kárpát Egyesület Dél-Bakonyi osztálya a Veszprémtől keletre eső területeket, tehát Öskü és környékét kapta meg. Lényegében ez a kis szócsata röviden véget is ér, főleg azért, mert a Magyar Turista Szövetség elintézi azt, hogy akkor a Bakonyt felosztja valamennyi érintett turista egyesület között. Tehát lényegében a status quo így fog kinézni a II. Világháborúig ezen a területen, hogy a győri osztály az Irsztől északra eső területeket gondozza, a veszprémi szervezet a Közép- és Dél-Bakony jelentős részét vette kezelésébe, a pápai, tapolcai, balatonfüredi, székesfehérvári osztályok pedig mind-mind a saját régióikban építették ki a turista hálózataikat. A bakonyi turista szervezetek működése azonban túlmutatott a klasszikus természetjáráson. A korszakban az idegenforgalom fejlesztése országos jelentőségi kérdésé vált, így a helyi egyesületek is egyre inkább bekapcsolódtak a nyaraltatásba és az üdültetésbe, és hát a regionális turizmusnak a szervezésébe. Hát ezért a Bakonynak az úgymond meghódítása nem csupán a turista útvonalak kijelölését jelentette, hanem egy új turisztikailag értelmezett táj kialakítását is, és hát így vált a Bakony szintén egy nagyon fontos úti célpontjává a két háború között. De hogy ez mennyire nem volt egy egyszerű feladat. A Bakony turisztikai feltárása a két háború közötti időszakban számos akadályban ütközött. A nehézségek egyik legfontosabb oka az volt, hogy a térségben korábban ugye alig, vagy hát leginkább nem létezett szervezett természetjáró hagyomány, miközben a korszaknak a társadalmi és idegenforgalmi igényei egyre sürgetőbben követelték a turisztikai infrastruktúra kiépítését. A Bakony a 20-as, 30-as években még sok tekintetben fehér foltnak számított a magyar turistaság térképén, nagyon kevés kijelölt turistaút volt, minimális szálláskapacitás és hiányos térképezés jellemezte. A legszembetűnőbb problémát, és ezzel sokat foglalkozik a korabeli turista sajtó is, az az infrastruktúra fejletlensége jelentette. A korszak más hegységeihez képest, például a Budai hegység vagy a Mecsekhez képest, a Bakonyban rendkívül kevés menedékház és turista létesítmény működött. Elég jól érzékelteti ezt a helyzetet az 1935-ben létesült Bakonybéli menedékház példája, amely az egész hegység egyik legfontosabb, és megjegyzem hivatalosan az egyetlen turista szállásának számított, mégis összesen 6-8 fő befogadására volt alkalmas, a nyári hónapokban még így is 200-300 vendéget fogadott ez a kis turista ház, de ez inkább a turista szállások hiányát, semmint a megfelelő kapacitást jelezte. A több napos túrára készülők számára ugyanazok a lehetőségek voltak adottak, mint a nyaralók számára, tehát penziók, vagy pedig hát előre leleveletlezve magánszállás, vagy hát a vadba való sátrazás volt egyedül opció. A természetjáró helyzetét tovább nehezítették az úgynevezett tilos területek. A Bakony jelentős része nagybirtokokhoz, uradalmakhoz vagy erdőgazdaságokhoz tartozott, ahol az áthaladás csak engedéllyel volt lehetséges. A korszak sajtója rendszeresen foglalkozott a problémával. Különösen nagy visszhangot váltott ki az Óbánya és Papottető környékének ügye, Korabeli beszámolók szerint az új osztrák tulajdonos lezárta a területet, eltávolította a turistajelzéseket és megakadályozta egy tervezett kilátó felépítését is. A helyi turisták ezt nem pusztán birtokjogi kérdésnek tekintették, hanem a közérdek sérelmének is, mivel szerintük a Bokony turisztikai fejlesztése nemzeti ügy volt. Hasonló konfliktusok másodt is előfordultak, például Bakony-Szentkirály környékén egyes erdőterületekre csak belépődi jellemében lehetett bejutni. Az Eszterházi birtokhoz tartozó erdőségekben 20 fillért kellett fizetni az áthaladásért, holott ezek az utak vezettek több fontos turista célpont felé, például Cseszne, Zirc és Forbához. Azok a természetjárók, akik nem akarták megfizetni a díjat, kénytelenek voltak a poros országutakat használni. A turista szervezetek amúgy rendszeresen hangsúlyozták, hogy ez az erdős, tehát a birtokosoknak is előnyére válna, hogyha ezt rendeznék, mert akkor a turisták se lófrálnának jobbra-balra, hanem szigorúan csak az úton maradva haladnának, és így a vadgazdálkodás sem sérülne. A Bakony feltárásának egyik legnagyobb feladata, tehát a turistaút hálózat kiépítése volt. A 20-as évek elején még csak elszórtan voltak jelzések, a korszak végére azért már sokkal jobban állunk, tehát a Magyar Turista Egyesület Bakonyi osztálya például több mint 200 km hosszú összefüggő turistaút hálózatot alakított ki a Bakony és a Balaton felvidék térségében, de a pápai Bakony osztály is nagyon szép munkát végzett ezen a téren. Másik nagy probléma volt már akinek, mert valaki pont ebben látta a kalandot, hogy a tájékozódás nem igazán segítette azt, hogy nem volt a Bakonyról megfelelő térkép. A Dornyai úti kalauzhoz egy régi katonai felmérés alapján készült kis térképkivágást adtak, ezen kívül csak Pápa, Mór és Zirc környékéről voltak egyszerűbb térképek, de lényegében nem volt más egyéb. Mindezek ellenére azt lehet mondani, hogy a két világháború közötti időszakban jelentős előrelépés történt még így is a Bakony turisztikai fejlesztésében, hát mondjuk a semmiből a valami felé el lehetett mozdulni. A belföldi idegenforgalom erősödése, különösen a nyaraltatási programok terjedése kedvező lehetőségeket kínált a térség népszerűsítésére. A helyi községek és turista szervezetek azonban egyre inkább az idegenforgalom és üdöltetési feladatokra koncentráltak, így a klasszikus természetjáró infrastruktúra fejlesztésére kevesebb energia jutott. Hát ezt a folyamatot végül a II. Világháború szakította meg, így a Bakony teljes turisztikai megszelídítése csak a 20. század második felére valósult meg. Köszönöm!